Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Regéci Nagy László nyugalmazott tábornokkal Veszelovszky Zoltán beszélget.
Beszélgetésünk nagyon érdekes volt eddig is, de azt hiszem, hogy a legizgalmasabb részéhez értünk el, tudnilik a hithez, mert itt a Jézus Krisztust említed, a hozzávezető utat említed. Én azt szeretném megkérdezni, hogy szavaidból is nagyon szépen kiderül az az idézeteidből is, hogy bibliaolvasó vagy, rendszeres bibliaolvasó vagy, hogy a Bibliában melyik az a ige, melyik az a rész, ami az a gondolat, ami hozzád szívedhez legközelebb áll?
Hadd hasonlítsam magamat egy emberi lényhez, aki nem felnőttként kezdi az életet, hanem gyerekként. Ezért sok mindent meg is bocsátanak neki, hiszen még csak gyerek. Hídben is van ilyen gyermeteg állapot, és aztán, ahogy az ember, ha adatik neki, nem rabként évszakokat töltve, halad előre érettségben, hitbeli érettségben, úgy változnak a számára kulcsot jelentő igerészletek. Számomra a Efezus második szakasz 8.-9. verse volt az első olyan bibliai olvasmány, ami hirtelen megváltoztatta a töprengésemet, a bizonytalanságomat, a félelmemet, hogy talán rám mégse vonatkozik. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Na ez volt, ami hirtelen egyetlen mondatba összesűrítve melbe vágott. Mindazt tartalmazta, amiben bizonytalanul tapogatóztam addig. És aztán, ahogy mentem előre, és az Úristen gyümölcsöt várt el, és ott volt a fenyegetés, ez a bibliai fügefa, amin Jézus Krisztus gyümölcsöt keresett, és nem volt, és komoly következményei lettek a fára nézve a gyümölcstelenségnek. Egyszer elérkeztem oda, hogy tőlem is elvárja a gyümölcstermést. És ez még a börtön előtt volt. Elmondhatok egy példát. Letartóztattak éjjel, az állapotos feleségem elől kiemeltek. Aláírtam, hogy Biszkup Béla parancsára tartóztatnak le, és beültettek egy fekete öreg zörgő ruszki kocsiba két smaszerezer rendőr, civil ruhás rendőr közé rá a kezemre, és egyenest be a Gyorkocsi utcába. És levetköztettek mesztelenre, ez a szokás, mindent elszedtek, amivel öngyilkos lehetnék, de visszaöltöztettek, és már éjfél elmúlt, tehát nem volt lift, gyalog föl az 5. emeletre. És az tanácskozott az én két kísérőm, meg a ügyeletes a emeleten, nem volt helye nekem kijelölve. És én ott álltam, és egyszer csak eszembe jutott, hogy tudod szeretni az ellenségeidet? És én ott akkor, mivel az ellenségeim közül ezek voltak kéznél, megpróbáltam szeretni őket. És erre rámordít ezért. Miért nem fordul az halnak? Szóval nem volt éppen sikerélmény, de nem arról van szó, hogy szerest, hogy sikerélményed legyen. Csak hát ezt a kettősséget ennyire kiélezve azóta se értem meg. Bibliát kétféleképpen lehet olvasni, szó szerint és komolyan. A komoly olvasás azt jelenti, hogy figyelembe veszem a szövegkörnyezetet, mert Jézus Krisztus is mindig adott környezetben mondta el a véleményét. Adta meg az utat a magán keresztül az atyához. És ennek ismeretében elkerülöm azt a csapdát, hogy szó szerint próbáljam értelmezni Isten igéjét, és értelmetlenségig jussak el. Amikor először hallottam az evangéliumot, nem is tudtam, hogy az Úristen milyen gondosan készített föl ennek a meghallására. Valószínűleg hallottam és olvastam azokat az igéket, de mindig elmentek a fülem mellett. Akkor olyan állapotban voltam, hogy örömüzenet volt a számomra, és máig se felejtettem el annak az élményét, hogy az Isten milyen szeretettel kínálja az Krisztus élete árán szerzett üdvösséget. Kegyelemből tartattatok be hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjék. Ez tejnek itala volt Pál szerint. A csecsemőt nem marha sülttel táplálják, hanem anyatejjel, amiben minden benne van. De csak a csecsemő jogosultsága ezen élni egy darabig. Aztán, amikor elkezd nőni, akkor keményebb, egyre keményebb eledel jár a számára, és mások a követelmények is. Na most az megértett, magamra vonatkozólag megértett igék után egyre keményebbek jöttek az évek során. Például az, hogy marad, mondja Pál a római levélben, a hit, remény és szeretet. És ezek közül legfontosabb a szeretet. A legnehezebb gyakorolni.
Beszéltünk róla. Menjünk tovább, ha már a hitnél tartunk, hogy szerinted mi a hit funkciója, szerepe az emberi életben?
Az, hogy ez az egyetlen kapcsolat, lehetséges kapcsolódásunk ehhez, akiről János nagyon nyomatékosan mondja, hogy lélek, szellem, és akik ők imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Most a hitünknek egyrészt nyilvánvalóan lélekben kell mozognia, semmilyen más dominium nincs a hit számára. A másik pedig, hogy a hit, ha cselekedetei nincsenek, meghal önmagában. Na most hát ez már kemény eledal a javából. Idáig jó felnőni. Aki 20 éves korában tér meg, és 22 éves korában meghal, valószínűleg nem jut el odáig, bár hát nem tudjuk. De én már bizony a 93-at taposom, tehát tőlem igazán elég joggal várhatja el az Úr a gyümölcstermést, hiszen átvitt egy-két olyan metszőollós operáción, ahol levágott rólam fölösleges dolgokat, még maradtak. A gondolatvilágomban x-el jut eszembe, hogy erről jobb lenne már nem gondolkozni. Például az abba hagyott katonaságban. Állandóan eszembe ötlik, hogy páncélos tiszt koromban ez hogyan történt. Aztán rájövök, hogy semmi értelme az egészen.
Nagyon sok minden dolgot érintettünk most már. Még úgy egymás mellé is tennék néhány ilyen nagyon fontos fogalmat, a hitet, az igazságot, meg a békét. Én azt hiszem, hogy az emberek világában, az emberiség életében az egyik leginkább és legőszintébben vágyott állapot a béke. Ám a béke hit nélkül soha nem érhető el, csak a hit által. Mi a véleményed?
A krisztusi béke, ami megismeri az ember az igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazságból levezetődik az, hogy a lélek békéje csak itt található meg. Mert a másik béke, ami békeharctól kezdve a bíróság ítéletéig evilági, hát az bizony nem tartós, és a legjobb formája is legfeljebb a halottak nap, a hottom napjáig tart. Ami hát nem, mondjam, hívő ember más távlatokban gondolkozik már. A mi Istenünk örökkévaló. Itt az ember megtorpam, mert három, négy dimenziós lénynek teremtett bennünket az Isten, és Madács nagyon érzékenyen rátapintott, hogy az ember lélek fél a végtelentől. Nem merek elmenni a meredély széléig és lenézni. Nem kell elmennem a meredély széléig. A hitnek ez az áldása. Az Úristennel, hogy mondta Jézus Krisztus, majd mondani fogják, hogy itt vagy ott van az Isten országa, ne higgyétek. Az Isten országa köztetek van, bennetek van. Tehát nem kell különböző mutatványokat végeznem, teljesítményeket felmutatnom. Különösen az kedves élményem, hogyha ketten vagy hárman egyet vagytok az én nevemben. Zárka élet. De az embernek hívő zárkatarsa volt, akkor meg volt, hogy ketten. Az ő nevében. És az ilyen páros vagy hármas beszélgetések rengeteg áldással járnak. Az ember elmegy, és hóna alatt cipeli, majdnem elveszíti, mert annyi újat kapott. Jézus Krisztus jelen volt.
Hát ha két vagy három ember összejön, ott
az
jelen
ő nevében.
Igen. Igen. Sok minden dolgot érintettünk. Egy dologról nem beszéltünk, vagy csak egy picit érintettük a feleségeddel kapcsolatosan. Igen. Mégis azt gondolom, hogy ez a beszélgetés úgy lehetne kerek, hogyha azért ezt a háttértámogatást, amely életedben gondolom, hogy sok nehézségen átsegített, és sok szépséget és boldogságot adott neked. Erről is szólsz befejezésül, vagy lassan befejezésül, nevezetesen a családodról.
Na, a háttérnek is van háttere. A világ teremtésekor, ugye, az Úr megalkotja az embert, és aztán azt mondja, hogy nem jó neki egyedül lenni. És az az élményem, hogy a Krisztusban való hithez, tehát itt a Földön elkezdődött üdvösséghez, az Úristen, ezt nem én találtam ki, az Ószövetség is ismeri, adott egy evilági támaszt, ami csak ehhez fogható fontosságban, egy hívő asszonyt. És megvan a reménye annak, hogy a másik világon találkozunk, már nem mint férfi meg nő, mert hiszen angyalok leszünk, de akkor is felismerhetően ugyanaz a lény, akivel itt boldog voltam.
De azért essék szó a lányodról is, és essék szó az unokákról is.
Van, igen.
Kettő? Bocsánat.
Egyik, ugye egy hónappal azután született, hogy engem elvittek.
Igen.
A másik pedig hát egy évvel azután, hogy hazajöttem.
Uh-huh. És unokák?
5 darabban, és mind az 5-ről azt remélem, hogy hívő emberek, de nem akarom elhamarkodni, mert fiatalok, az Úristen tudja, hogy ez a világ mivel veszi körül őket, hogyan hatol beléjük. Még
és mi
tudom.
Lesz az ő válaszukra? Mi az, ami neked manapság leginkább örömet okoz?
Az, hogy 20 évvel ezelőtt a kolozsvári püspök azt mondta, hogy a magyarság szíve ma a határokon kívül dobog. Nem, most már érzem a magyarság szívét a határokon belül dobogni. Szó sincs róla, hogy a többség hívő keresztény lenne, nem. De ilyen ígéret nincs is. Uh-huh. Még a zsidósággal kapcsolatban, a választott néppel kapcsolatban sincs, hogy kivétel nélkül mindenki.
Lásd Jelenések könyvében azokat a számok, amik ott megjelennek.
Igen. De mikor megköszönöm az Úrnak az üdvösséget, a Krisztusban szerzett üdvösséget, mindig hozzájön és a feleségemet, akivel együtt hihetjük az üdvösséget a Krisztusban. 3-4 év letöltött börtön után kezdtek jönni a vállókeresetek, és a smosszereknek külön gyönyörűsége volt, hogy megint tönkrement egy ellenséges házasság. Uh-huh. Azok a megjegyzések nem venném a számra. Pedig némelyik megegyezéses alapon született. Ott a sűrű dróthálón keresztül az egyik találkozón, évi találkozón, beszélőn megtárgyalták, hogy nem kap állást, hogy eltartsa a gyereket. De senki más nem tarthatja el, csak ő. Engedd meg, hogy elváljak. Abban a pillanatban jobb állásom lesz. Aztán, mikor kijössz hozzád, megyek megint. Uh-huh. Ilyen alapon is volt vállóper. Olyan alapon is, hogy már 3 éve nem látta ezt az embert, és még hátra van neki 9. Más világban ő él, másban él, ezt nem lehet, elszakad, ez a nagy másság elszakítja a kapcsolatot. Finoman mondtam.
Utolsó kérdésem, hogy van-e valami, amit most szívügyednek tekintesz? Van-e valamilyen álmod, vagy vágyad, amit szeretnél, hogyha megvalósulna?
Egy 19. századból kinövő magyar mondta, szóval első világháború előtt, hogy ami nálunk európai, az legyen magyar, és ami magyar, az legyen európaibb. Ez az Európa megsemmisült. Nem hivatkozási alap többé. Szóval ez régi álmom volt még, hiszen szegény Kodály sok más nagy magyarral együtt azt akarta, hogy egyszerre legyünk magyarok és európaiak, legalábbis a zenénkben. Hát már a zenét szerűen lehet szó, mert hiszen afroamerikai váltotta fel a Bibó szöveg azt mondja, hogy Európa sok mindent adott a világnak, de a legtöbbet a zenében. Hát ennek vége van. Előbb a lélek fújt ki, aztán a zene követte. Gusztustalanul. Nem minden halál szép. Sőt.
Elnök úr, Laci bácsi, köszönöm ezt a beszélgetést.
Örömmel jöttem. Úristenről. Ott meg is látszik az ítélkezésén, hogy emberi találmány, tehát tele van bukással.
Még mindig az igazságnál maradva, vannak, akik tagadják azt, hogy egy igazság létezik, és úgy mondják, úgy gondolják, azt hirdetik, hogy ahány ember, annyi fajta igazság lehetséges. És én szeretném tudni, hogy erről mi a véleményed neked?
Hát egyszer azt kell mondanom a vizapartnereinknek, hogy ugyan nézzék már meg, hogy ez a sok milliárdos igazság, ami mindenkinek a sajátja, hova vitte az emberiséget? Jobb lett volna azt mondják, hogy semmilyen igazságtétel nincs. Ez a lehető legrosszabb. Ez a reménytelenség köbre emelése. A Bibliában azt olvassa az ember, hogy Jézus Krisztus szerint senki nem mehet az Istenhez csak általa. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Föl van írva latinul a bazilika homlokzatára. Na most azt mondta, hogy ha bennem hisztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá teszte benneteket. Na most én ezt a fajta igazságot ismertem meg Jézus Krisztusban, és élek az általa adott szabadságban, aminek a koronája az, hogy én még életemben nyugodtan bízhatok abban, hogy halálom után csak, mondjam, impérium változás lesz. Én megbocsátott bűneimet hátrahagyva Isten fiaként megyek át egyik világból a másikba. Ennél többet nem is ígért az Úristen maga sem, de ez nekem elég is, nem kívánok többet. Ehhez van, akinek két lépésnyi út vezet, és van, akinek sok esztendős töprengés.
Regéczi Nagy László nyugalmazott tábornokkal Veszelovszky Zoltán beszélgetett.